Akkor belevágunk ebbe a hatalmas munkába. A mai napnak a témája tulajdonképpen egy kicsit körülnézünk az úgynevezett apokaliptika tájékán, hogy egyáltalán én úgy gondolom, hogy akik itt ülnek, azok közül nagyon sokan tisztában vannak nagyjából azzal, hogy mi az apokaliptika, de egy kicsit elmegyünk az időben, és megpróbáljuk beleélni magunkat abba a környezetbe, ahol a jelenések könyve is többek között íródott. De még mielőtt elmennék, én egy nagyon-nagyon régi 2760 évvel ezelőtt leírt igét szeretném elolvasni, méghozzá Ámosz próféta könyvéből, és ebből a könyvből Ámosz próféta 767 és 753 között volt az Isten prófétája, természetesen időszámításunk előtt, és ebben a könyvében a következőt találjuk. A harmadik rész, a hatodik és hetedik verse. Ha megharsan a kürt a városban, nem riadé meg a nép? Vajon lehet-e baj a városban, amit nem az Úr szerezve? Mert semmit sem cselekszik az én Uram az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Azért tartottam lényegesnek, hogy ezt a szakaszt felolvassuk, mert a jelenések könyvében nagyon sokszor felharsan a kürt, vagy harsona, vagy trombita, mindegy, hogy minek nevezzük. Ezek a húvós szerszámok, ezek mind arra szolgálnak, ilyen nagyon erősek, és nagyon figyelemfelhívóak, és tényleg olyankor, ugye, hát tudjuk jól, hogy ilyen, mikor használnak ilyen zeneszerszámokat, amikor rendkívül nyomatékot akarnak adni egy ünnepének, akkor megszólalnak a harsonák. Itt egyébként egészen pontosan erről van szó. És azt mondja még el Ámosz próféta, hogy mielőtt még az Isten bármit tenne, annyira szereti a Földet, és annyira szereti az embert, hogy megszólaltatja ezeket a harsonákat. Ugye ezek jelképes beszédek. Megszólaltatja előtte, és megpróbálja ráhangolni az embereket, és megpróbálja megértetni az embereket, hogy most valami nagyon-nagyon lényeges dolog fog következni, és ezek a fanfárok, vagy harsonák, vagy kürtök, vagy trombiták, teljesen mindegy, hogy mi szólal meg, a megszólalásuk jelzi, hogy nagyon komoly, sőt, talán a legkomolyabb események következnek be, akár egy ember életében, akár egy nemzet életében, de a jelenések könyve olyan sokszor szólaltatja meg ezeket a bizonyos trombitákat, harsonákat, hogy azt sugallják, hogy az egész glóbusznak a történelmében a legmélyebb és a legkomolyabb korszak következik. És most nézzük meg magának az apokaliptikának az idejét. Nem mindig foglalkoztak az emberek apokaliptikus beszédekkel. Amikor először megjelenik az úgynevezett, hogy így mondjam, klasszikus apokaliptika, az a Jézus Krisztus születése előtti második század. A második században se szeri, se száma ezeknek az úgynevezett apokaliptikus irodalmaknak, illetve hát írásoknak, amit nagyon meg is tudunk érteni, mert ebben az időben él a zsidó népben a legerőteljesebb és legfájdalmasabban az a váradalom, hogy jöjjön már el a megígért Mesiás. Ugye már Mózes könyvében, hát ugye régóta vagyunk együtt, a legtöbb kedves hallgatóval, tudjuk, hogy Mózes könyvétől kezdve az Isten előre figyelmezett, és előre elmondta, hogy jönni fog a szabadító, egyik helyen szabadítónak nevezik. Mások mondja, hogy eljön az az égi gyermek, aki egyébként az örökké valósághatja is egyben. És másik profécia azt mondja, hogy boldog vagy te, Efratának Betleheme, mert ott születik majd meg a szabadító. Másut még néven is nevezi, Immanuel lesz, tehát ugye magyarul lefordítva a szabadító lesz, de se szer és se száma az Ószövetségben ezeknek a jövendüléseknek. A zsidó nép tele volt már feszültséggel. Hazajöttek ugyan az úgynevezett babiloni fogságból, mint egy 2470 évvel ezelőtt, ha gyorsan számolok magamban, de nem nyerték vissza soha teljesen a függetlenségüket. Soha. Lehettek egy helytartóság, és ez nagyon nagy kívánság volt a perzsa uralom idején, hogy a perzsa király, ez a második Artaxerxes Longimanus felruházta Nehémiást, a prófétát egyébként, felhatalmazta azzal, hogy ő legyen a helytartó Palesztinában. Ez volt a legszebb és legfüggetlenebb szakasz után, amikor már a görögök jöttek, akkor hát egy rövid idő, amíg átvette Nagy Sándor az uralmat, ő meg hamar meghalt. Mint tudjuk, ugye 10 éves hódító hadjára, aztán alig múlt 30 éves meghalt, és amikor először őt, aztán egy elhalálozott, tehát a 4 hadvezére örökölte, egy kis ismétlés Dániel könyvéből, tavalyról, 4 hadvezére örökölte a hatalmas görög birodalmat, akkor bizony szegény zsidóknak nem a legkiválóbb ág jutott, mert a Szeleukida ág, akik mindig a legkeményebbek voltak, és egy erőszakos görögösítés, vagy jobban mondva erőszakos hellenizálási folyamatot indítottak el. Megpróbálták a zsidókat egy modernebb életre kényszeríteni, amit a hithű ősi hagyományokhoz, az atyai hagyományokhoz ragaszkodó zsidó család nem tudott magárévá tenni. A zsidók szemérembe voltak tanítva. A görögök meg akarták őket arra győzni, hogy ugyanúgy a gyermekeiket adják be a gimnáziumokba, ami annak idején tornatermek voltak, ahol hát bizony, azok a gyönyörű görög férfi szobrok, azok az ott kigyúrt izmok alapján készültek, és hát azok tényleg gyönyörűek, de a zsidó ember inkább úgy nevelte a gyermekét, hogy szerezze meg az izmokat a fizikai munkában, teljesedjék ki, érezze azt, hogy egy alkotó folyamatból ered az ő testi ereje és testi szépsége, és nem egy kimondottan ilyen, hát, hogy így mondjam, ilyen kettelésből űzött sport alapján. Hát ráadásul ugye a zsidó gyerekeket szemérendre nevelték. Hát ez a félmeztelen, vagy szinte teljesen mezítelen sport, vagy mezítelen űzött sport, ez nem volt a zsidó szülők ínyére. A zsidók tartózkodása viszont Szeleukidák ínyére nem volt, és egyre több lett a baj, és a második században tudjuk, hogy kirobban a makabeus háború, ami egy csodálatosan szép, hogyha mondjuk például nagyra értékeljük a magyar szabadságharcokat, a Biblia viszont nem, hogy így mondjam, nem díjazta, az Isten szeme másképp látta a makabeus szabadságharcot, mint ahogy mi látjuk a történelemben, de viszonylag egy rövid időre megint segítette a zsidókat az önbecsüléshez és a függetlenséghez, de nyilvánvaló, hogy ez a század az, amikor olyan elemi erővel tör fel a messiás várás, hogy nem elégednek meg azzal a bizonyos emberek, hogy ott van az igében, ott van az a sok-sok bibliai profécia, ószövetségi profécia, hogy jönni fog a messiás, de hogy ő szelíd lesz, és szamárháton ülő, és másik profécia mondja, hogy kedves lesz, mondja a Zsoltár profécia, kedvesség fog ömledezni az ajkain. Nem, ez nem fért bele a zsidó váradalomba, ahol szerették volna a salomoni dicsőséget, sőt a salomoninál nagyobb, a földre, egész földre kiterjedő hatalmat és dicsőséget szerették volna megszerezni, és ehhez várták a messiást, ezt a bizonyos politikai vagy katonai messiást. Na, ekkor indul meg ez a bizonyos apokaliptikus irodalom. A Dániel könyvét nem nevezhetjük annak. Tele van jelképekkel a Dániel könyve, de a történetbe, a Dániel történetébe vannak beágyazva ezek a mennyei látomások, ezek a mennyei kinyilatkoztatások. mint említettem, hogy mégis nagyon érdekes, hogy Jelenések könyvével kapcsolatban nem volt kanonizálási probléma, nagyon könnyen került bele az új szövetségi kánonba, mint annak a lezárása. A Dániel könyvével nagyon sok baj volt, és a mai napig is elég sok az ellenmunka, és az ellenérzés, és az ellene szóló tanulmányok, de ott van például Dániel proféta könyvében, ahol pontos idői proféciát találtunk, ugye tetszene te emlékezni, akik tavaly együtt voltunk, pontos idői proféciát találunk, hogy mikor jön a Mesiás, és hogy nem fog katonai és csodálatos társadalmi és politikai birodalmat fölépíteni, hanem kiírtatik a Mesiás, és nem a senkije. De ezt nem akarták a makabeusi korban, nem akarták a második században tudomásul venni, és ezért emberek úgy érezték, hogy fel vannak jogosítva, vagy éppen tényleg az ő álmaikat, vagy a nagyon-nagyon beleélt dolgokat megpróbálták úgynevezett apokaliptikus irodalomban kiélni, és ekkor jelentek meg azok a könyvek, amelyek sorolok egy párat, itt, hogyha kézben van a jegyzet, akkor tetszenek látni, például a Jubileumok könyve, vagy a Hénok könyve, vagy a 12 pártjának a testamentuma, Ezrás 4. könyve, és a Szibilla jóslatok. Ebben az időben keletkeznek, és ezek mind-mind arról beszélnek, hogy a zsidóság vissza fogja nyerni csodálatos, szép, egykori fényes múltját, sőt, megerősödik, és hát még jobban kiterjed, mint ahogy azt már az előbb is említettem. Tehát akkor ebben a millióban nem is olyan nagyon, nem azt mondom, hogy érdekes, de hogy nem annyira kétséges, hogy ilyen belső fáradalmak talaján szaporodik az apokaliptikus irodalom. De ne tessenek azt gondolni, hogy ez itt csak úgy szépen megáll, ez csak a zsidó körében volt, hanem bizony a második században, Krisztus után is megjelenik az apokaliptika, most már nem a zsidó apokaliptika, hanem a keresztény apokaliptika. Miért is akkor? Mert a második század az, ugye első század vége, rögtön rá fogunk majd térni, pontosan János sorsával, aki a Jelenések könyvét hivatott volt az Isten lelke által lejegyezni, pontosan rajta keresztül látjuk meg, hogy az első szervezett keresztény üldözés az első század végén indul meg, és aztán utána egy kis rövid szünet következik, de aztán váltakozó hevességgel, de megindul a császárság, tehát a Róma által szervezett keresztény üldözés. És ebben az időben, ilyen időben, amikor üldözöttnek érzi magát egy nép, vagy vallási szempontból, vagy pedig nemzeti szempontból, vagy nemzeti vallási szempontból, mint a zsidóknál történt ez, akkor az természetes, hogy akkor, ha nincs meg az a mély, régi, hitbeli alap, aminek a talaján Jézus Krisztus ugye 11 tanítványa maradt mellette, vagy egy áruló lett, de 11 tanítványa mind elment a vérpadra, teljes lelki békével, és még sokan, százan, ezren, hát ugye csak gondoljunk a nérói vérengzésre, ami csak egy lokális vérengzés volt, ott is a több ezer, kicsit pessimistább számítások szerint több tízezer keresztény pusztítatott el Nyéró, de énekelve mentek meghalni. Nem akartak itt olyan Isten országát létrehozni a Földön, amiben az ő álmaik megvalósulnak, a földi álmaik, mert nagyon mélyen tudták Jézus Krisztus kijelentését, akkor még ott volt valahogy a fülükben, az idegeikben, hogy az én országom nem e világból való. Figyeljük meg a mi korunkat. Ugye van az alcímben ilyen, hogy a ma embere és az apokaliptika. Hogy mennyire a reneszánszát éljük az apokaliptikus filmeknek, irodalomnak, a képzőművészetben megjelenik. Amikor az emberek itt akarják fölállítani az Isten országát, és ezt látják, hogy nem megy, akkor jönni kéne a mennyből valami segítségnek, és akkor virágzik az apokaliptikus irodalom. az első század végén még nem, de a második században, amikor, mint említettem, hogy ez a látásmód, ami az apostolokra, magára Jézus Krisztusra, az apostolok korai tanítványaira jellemző volt, kezdett kihalni, pislákolni, akkor jelenik meg ez a bizonyos Péter apokalipszise. Senki nem tud az első században Péter apokalipsziséről, második században jelenik meg. Pál apokalipszise, Tamásé, Bertalané. És hát a mozgalmak, amelyek újra és újra előjönnek a keresztény történelemben, azok nem lokalizálódnak az második századra, hanem bizony, amikor láthatóvá válik, például a 11. században, láthatóvá válik a buzgó, komoly, hát mivel más nem volt, katolikus hívők szemében, hogy ez itt valahogy nem a legjobb, amerre halad a kereszténység, akkor megint megjelenik az apokaliptika iránti, hogy így mondjam, fogékonyság. Megint megjelenik. És hát ugye itt egy nevet említek meg csak, de érdemes őt nagyon megjegyezni. Ő volt ez a bizonyos fiórai Joachim apát, aki az 1200-as évek elején lépett fel, mert aki emlékeznek rá, Dániel könyvénél tanultuk az 1260 éves évnapos proféciát, és akkor is megemlítettem őt. Ő látta, hogy 1200 év eltelt Krisztustól, akkor valahogy a 60-as években valaminek be kell következni. Ez, ő nem írt apokaliptikai vagy apokaliptikus semmiféle tanulmányt, semmiféle kifejtést, viszont az érzés és a mozgalom, ami az ő rendjében megindult, az bizony elég nagy körben terjedni kezdett. Az más kérdés, hogy ő tévedett az 1260 év lejárati idejét illetően, de ezeket az embereket mégis becsülnünk kell, mert ők nem katonai és nem politikai messiást láttak, hanem ők már várták, Jórai Joachim apánk és a társai már várták azt, amit minden igaz kereszténynek várni kell, az Isten országának az eljövetelét. Nem a földön való felállítást, meg emberi erővel, meg bölcsességgel, mert annyi minden volt már, volt egy piacgazdaság, meg kalmárgazdaság, meg katonai hunták, meg minden volt olyan, hogy majd a tudósok vezetik a népet, semmi nem jött, ja, és hát igen, vallási vezetésű Európa is volt, és semmi nem jön be, és ezzel szembesülnünk kell, hogy nem itt a váradalom nem irányulhat arra, hogy itt elföldön fölállítsuk az Isten országát. És ezek az emberek, ez a bizonyos fiórai Joachim apád nem volt egyedül, néhány évtized telt csak el, Angliában szintén az Oxfordi Egyetem legfényesebb elmélyű tanára, John Wycliffe szintén így várta az Isten országának az eljövetelét, aztán a különböző hatalmas mozgalmak mind így várták. Ez már viszont, ez egy egészséges váradalom, és ez már nem arról szól, hogy majd mi megírunk valamit, hogy az úgy következzék be, hanem ami ráépül a Szentírás magyarázatára, ami ráépül a Szentírás üzenetére, Szentírás igényére. Tehát azért e között van különbség, és ez meg is kell tennünk ezt a különbséget. Most szeretnék valakit megemlíteni, hogy a legnagyobb tekintély ugye a reformáció idején Luther Márton volt, és hát biztos, hogy sokan tetszenek tudni, hogy ő nem szerette a jelenések könyvét. Azt is elmondanám, hogy miért nem. Különösen ifjú éveiben nem kedveltek, azzal érvelt, hogy ezt te is írta szépen, a Luther hitvallásában megtetszenek találni, hogyha valaki keresni szeretné, megtalálja, leírta azt, azért nem, mert ő azt látta az evangéliumokban, hogy Jézus Krisztus mindig nagyon világosan beszél, ami példatörténetet mond el, a példatörténet is a legegyszerűbb hallgató számára is érthető, a jelenések könyvében pedig minden csak jelképpel van ábrázolva, tehát egy abszolút jelképrendszer, És ő nem tudja ezt valahogy, így írta, hogy a lelkem nem tudta bevenni, hogy nem tudta bevenni, hogy ezt a jelképrendszert elfogadja. Hát egész pontosan így írta, lelkem nem tud belehatolni a jelenések minden mondani valójában. Hát igen, akik szeretnék kritizálni a jelenések könyvét, meg az egyetlen igaz és mennyből származó apokaliptikus irodalmat, azok nagyon könnyen lobogtatják ugye, Luther Mártont, hogy Luther sem foglalkozott a jelenések könyvével, de valamit szeretnék elmondani. 1500, ő egyébként nagyon sokat segített, bocsánat, majd visszatérek a dátumra, nagyon-nagyon sokat segített az angliai reformáció kibontakozásában azzal, hogy az angol nyelvű, ugye John Tyndall vagy Tyndall, nagyon bizonytalanok vagyunk, hogy kell ejteni pontosan ezt a nevet, de az ő általa lefordított, angol nyelven lefordított szentírás, Luther közleműködésével a Gutenberg nyomtában nyomták, és úgy vitték át a La-Manche csatornán ilyen bálákba, tehát ilyen ruha, textil bálákba, meg zöldséges ládákba rejtve hordták át, tehát Luthernak nagyon komoly közleműködése volt abban, hogy az angliai reformáció úgy bontakozott ki, ahogy kibontakozott, és volt egy Parvi nevű angliai reformátor, akivel Luther Márton nagyon jó kapcsolatot ápolt, és 1530-ban ő az, aki közreműködik, Luther, aki közreműködik, hogy Parvi apokalipszis magyarázata, ez a cím a könyvének, kiadásra kerüljön. Aztán még valamit szeretnék megjegyezni, hogy amikor már hajlottabb, idősebb volt, akkor leírta azt, hogy most már, minthogyha látná, hogy az ószövetségi jelképrendszer teljesen kvadrál a jelenések könyve jelképrendszerével, de azért mindig maradt még mindig egy pici fenntartása, de már tisztelettel el tudta fogadni, hogy valószínűleg az is az isteni irat. De ő neki más volt a dolga. Más volt a dolga, és ami munkája volt, amit Istentől kapott a mennyekből, az maradék nélkül elvégezte, abba bele tudott a lelke hatolni. Most ezek után egy kicsit maradjunk Jánosnál, a szerzőnél, de még mielőtt Jánosra térnénk, szeretném elmondani, hogy magyar nyelven nagyon kevés egyébként a jelenések könyvével foglalkozó irodalom. Kikészítettem és sikeresen otthon is hagytam az asztalon Karner Károlynak a könyvét, az Apokalipszis című könyvét. Sokáig, nagyon-nagyon sokáig, hosszú évtizedekig Magyarországon nem volt más ilyen, hogy így mondjam, átfogó könyv, bár már a reformáció korában Mérius foglalkozott vele, Károly Gáspár is foglalkozott vele, de igazából ilyen átfogó könyv Karner Károly könyve volt. Jelen pillanatban nagyon érdekes, neveket nem mondok, de Magyarországon három személy foglalkozik, három jeles teológus foglalkozik a jelenések könyvével. Jobbnál jobb magyarázatokat írnak, az egyik katolikus, a másik egy református, mind a kettő professzor, és a harmadik egy kisegyházi, szintén teológiai doktor, mind a három nő. Nagyon érdekes. Nem foglalkoznak. Érdekes, hogy a férfi teológusok nem vágnak bele a napjainkban a jelenések könyvbe, de csak érdekeségképpen mondom el, és most már térjünk végül is Jánosra és a jelenések könyvének az idejére. Gecse Gusztáv azt írja az ő könyvében, amit ugye a kereszténységről írt, hogy a 60-as években íródott a jelenések könyve, ez a legelső irat az Új Szövetségben. Ezzel semmi más nem tesz Gecse Gusztáv, mint átveszi Engelstől az Engels véleményét, aki szintén ezen a véleményen volt, hogy ugye a keresztények ott állnak, ők kimenekültek ugyan Jeruzsálemből, de Jeruzsálem leromboltatott, hát ugye kapaszkodni kell valamiben, és ez a János jelenések, ugye, ez egyenes ági leszármazottja vagy folytatása a második, illetve az első századi zsidó apokaliptikának. Ez azonban nagyon is megdőlt, ez a vélemény, nagyon megdőlt, mert minden fennmaradt töredék, és ugye a patrisztika korának, amiről tudjuk, hogy a második században, akkor volt, ugye, akkor kezdődik az egyház atyák kora, tart a negyedik, ötödik századig, már az ötödik században már nem, nincs akkora tekintélyük az egyház atyáknak, de minden egyház atyai irodalomban egyértelmű, hogy János a jelenése könyvét az első század vége felé, de mindenképpen a 90-es év előtt sem, mindenképpen a 90-es év után írta, tehát 90 előtt semmiképpen nem készülhetett a jelenése könyve, és addigra már bizony az evangéliumok megvoltak. Úgyhogy, sőt, János evangéliuma is megvolt már. Ez az új szövetség utolsó irata. És most már nincs vita egyébként, mert azóta rengeteg lelet előkerült, és ezeknek az egyházatjáknak vagy töredékesen, vagy pedig teljesen a véleményük, illetve a tanulmányai egyértelmű, hogy János írta, és az első század végén, a 90-es év, tehát a 90 után keletkezett a jelenések könyve. Mindenképpen ő a szerző, a szeretett tanítvány. Itt megint van egy tragikus dolog. És ez azért van, ez a tragédia, mert egyszer egy, nem akarom a neveket kibeszélni, de egyszer egy itt ülő nagyon kedves, számomra is nagyon kedves hallgatóval beszélgettem, és valakire azt mondtam, aki teológus, mint a többi, csak én azt a jelzőt mertem rá használni, hogy ez egy istenfélő teológus. És emlékszem a megbökkent arc, hogy hát én istenfélő, hát a többi is az Istenről ír. Hát biztos, hogy ez egy szubjektív megítélés, és talán megtetszenek nekem ezt bocsájtani, de én úgy vagyok vele, hogy aki kritizálja a Bibliát, és közben azt mondja, hogy ő hívő ember, az nekem nem egészen tetőtől tartik istenfélő. Megmondom miért. Mert egyrészt már a Zsoltárok könyvében, a Zsoltárok könyve 119, ez egy gyönyörű 119. Zsoltár, 89. verse, úgy szól, Uram, örökké megmarad a te igéd a mennyben. Ez az egyik dolog. De végig lehetne a 119. Zsoltárt olvasni, ahol magasztalja Dávid az Istent az ő beszédéért. Aztán Jobb könyvének a vége felé, amikor már ott a barátok beszélnek sok igazságot, csak éppen nem a helyzetre illő igazságot, akkor az Úr megszólal, és azt mondja, hogy nasza, ő vesz fel, mint férfi a te derekadat. Mondj valamit. Ha tudsz valami okosat, akkor mondjad. Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat. És akkor felsorolja, amikor én elhelyezte. Hol vannak az alapjai a Földnek? Szóval nem megdöbbentő kérdés ez az Isten szájából? Hogy van ez, hogy a Föld 1600 km/h sebességgel forog a saját tengelye körül? A nap körülnek ennél sokkal nagyobb sebességgel forgunk. Ha átszámítanánk, akkor ennek a többszörösével szállultunk a világűrbe. Nem potyanunk le, nem emelkedünk feljebb, pontosan a pályánkon maradunk. Hogy van ez? Az Úr megkérdezi, hogy tudunk erre valami okosat válaszolni? Akkor boncolgassuk azt, amit ő kinyilatkoztatott. Akkor vegyük elő a nagy okosságunkat. És hát az új szövetség is azt mondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett. És a teljes írás hasznos a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. És nem ok nélkül van ám az, hogy Mózes 5. könyve 4. részében azt olvassuk, hogy vigyázz, hozzá ne tégy, se el ne légy az Isten parancsolataihoz, az ő kinyilatkoztatásaihoz. Tehát hozzá ne tégy, el se légy. Aki ismeri a jelenések könyvét, már egyszer elolvasta, tudja, hogy nem sokkal. A jelenések könyvének a végén négy verssel, az utolsó verssel, tehát az egész Bibliában szerepel, ugyanez van. Hozzá ne tégy, el se végy, mert aki hozzátesz, vagy elvesz, az Isten ebben a könyvben megírt büntetést fogja, vagy csapásokat fogja ráhozni. Azért ez kellene, hogy egy kicsit nagyobb tiszteletre készítessen bennünket. De sajnos a teológus is emberből van. És megpróbálja belevinni a saját okosságát, saját logikáját, és megpróbál olyan dolgokat összeötvözni, mert egy csomó dologra nincs természettudományos magyarázat. Ezt mindannyian tudjuk. Egy csomó olyan dolog van a Földön. Ha visszatetszenek emlékezni, ugye, Hamlet egyik monológiára, amit az elme nem tud befogadni. Ugye, Földön és egen több olyan dolog van, amit mi megérteni nem tudunk. Shakespeare már ezt előttünk 400 évvel tudta. És tudta Dante is, és tudták mindazok, akik képesek voltak alázatosan tekinteni önmagukra, akikben nem működött a megalománia. És mondom, nincs itt olyan, hogy én mernék megítélni, vagy elítélni valakit, és semmi ilyen nincsen bennem, de azt tudom, hogy igazából az képes Istenről olyan módon bizonságot tenni, olyan módon beszélni, ami láthatóan annak az embernek a megélt hite, aki nem gondolgatja azokat a dolgokat, amikre Isten azt mondta, hogy ezek az én titkaim, egy csomó olyan dolgot kinyilatkoztattam, ami mindenkinek az üdvösségéhez pontosan elegendő, sőt, a felett kapott minden ember, az egész emberiség. És hát most visszatérve a Jelenések könyvére, hát bizony ezt a könyvet is boncolgatták rendesen, de azért is említettem meg, hogy azt mondják, hogy három különböző János volt. Egy, aki az evangéliumot írta, mert az gyönyörűen van megírva, ugye az egy nagyon szép, választékos, nyelvezettel, nyugodt, sodró, stílussal, gyönyörű, szép, irodalmi hasonlatokkal, és hát élvezett olvasni. Aztán vannak a jánosi levelek, azt megint valami János nevű presbiter írta valamikor, és hát végül is a Jelenések könyve az pedig olyan nagyon el van kapkodva, és olyan nagyon, hát, hogy így mondjam, a stílusra nem vigyázott az írója, hogy az semmiképpen se lett. Ugyanaz a János, aki az evangéliumot írta. Hát én még nem vagyok annyi idős, mint János, amikor le kellett jegyezni az apokalipszist, de tudom magamról, meg olvasom régi írásaimat, mert az életem egy része azzal telt, hogy bizony az ember, amikor nagyon-nagyon fontos dolgot le kell, hogy írjon, és nincs idő arra, hogy nagyon szépen, hogy így mondjam, kiglancoljam azt a fogalmazványt, hogy csak a lényeg legyen benne, akkor egész más szavakat használok. És mindannyian így vagyunk ezzel. Más szavakat használok, és nem nagyon sokat törődünk a stílussal, ennek menni kell, mert ez életmentő, egy levél, vagy akármi, ami sok beszédben is észrevehető ez. Sokszor, amikor telefonálunk, amikor van idő, akkor szépen megfogalmazunk. Amikor valaki életveszélyben van, akkor mit csinálunk? Belekiáltunk, hogy vigyázz, nem? És nem azzal foglalkozunk, hogy gyönyörű legyen. Egyébként az összehasonlítás, a számítógépes összehasonlítás azt mondja, hogy János írta. Egy János. De azért a tudósok még is azt mondják, hogy három János írta. Én azt mondom, hogy egy János írta, mert Isten valahogy megkülönböztette volna őket. János úgy írt a levelekben, hogy azt szoktuk rá mondani, hogy a szeretetbe mártotta volna a tollát. És az evangélium elmondja, hogy ő volt az a bizonyos szeretett tanítvány, aki Jézus vállára borult. Valószínűleg 10-12 évvel fiatalabb is volt Jézusnál, és Jézus úgy szerette őt, mint a kis öccsét, mert a legformálhatóbb volt az összes tanítvány között. A Jelenések könyve pedig arról a szeméről szól, akivel kapcsolatban Jézus Krisztus Péternek azt mondta, ha azt akarom, hogy ez ne halljon meg, akkor sincs között hozzá. És valóban így történt, mert a keresztény hagyomány nagyon erős, és a keresztény hagyomány szerint ugye Jánost is meg akarták ölni. Ez egyetlen, aki természetes halállal halt meg, őt is meg akarták ölni. Itt be kell említenünk azt, hogy hogy is volt ez a bizonyos Jánosnak a elítélése, illetve a halálra ítélése, és gyorsan egy kis áttekintést végzünk, hogy igazából az első keresztény üldözések azok helyiek voltak, és Jeruzsálemhez kötöttek, illetve Jeruzsálem vonzás körében törtek ki, és nem sok közük volt a római birodalomhoz. Annyi közük volt csak, hogy a zsidó vezetők el tudták érni a római birodalom ottani vezetőivel, hogy segítsék őket az üldözésben. De egyébként császári rendeletre nem volt keresztény üldözés. Az első, amiről tudunk, ez a bizonyos Néró-féle pusztítás, gyilkosságok, keresztény üldözés, de az is legfőképpen Rómára korlátozódott, mert ugye 64-ben, amikor Néró minden valószínűség szerint ő felgyújtatta a Rómát, mert olyan szép elbeszélő költeményt akart írni, mint a Trója pusztulása, vagy Trója égése, és amikor látta a nép haragját, akkor ugye ráfogta a keresztényekre, és akkor ennek alapján meg is kellett büntetni a keresztényeket, és akkor nagyon-nagyon sok keresztény pusztult, de még ez sem volt rendeleti. Az első, amiről tudunk, ez a bizonyos Domicián. Ki volt ez a Domicián? Domicián, ugye hát Néró után Claudius uralkodott, Claudius a természetes fia, illetve a saját vérszerinti fia nem volt alkalmas. A Claudius volt a túpos és sánta alacsony császár. Hát ugye több minden oka is van ennek, legalábbis hát ugye a Grépszöget valaki elolvasta, hogy én Claudius vagy Claudius az Isten, ő róla szól. Hát nem jó olvasmány, mert az ember egy kicsit a tájékán háborog, de ezekből az iratokból ugye Grész is a Tacitusra és Plinius leveleire hagyatkozik, és abból emeli ki ezeket a motivumokat, és abból írja a regényét. De azt tudjuk, hogy utánuk a leszármazott nem kerülhetett trónra, mert hát tulajdonképpen egymást kiirtották már azok a császárok, és hát a hadvezére Vespasianusra került a választás. A hadsereg legkiválóbb vezére volt Vespasianus, és ő lett, ugye így indul el a Fláviusoknak a dinasztiája, a római trónon, a császári trónon. Vespasianusnak két fia volt. Az egyik Titus, az öccse pedig Domicianus. Katonának mind a kettő nagyon jó volt. De emberi szempontból, bár hát ismerjük ezt az operát, hogy Titus kegyelme, ugye nem éppen arról szól, hogy nagyon, nagyon jó indulatú, meg rendes ember lett volna Titus is, de ettől függetlenül azért a történelem összességében Titusra azt írja, hogy műveltebb volt az öccsénél, jobb lelkűbb volt az öccsénél, szélesebb látókörű volt nála, de nagyon hamar meghalt. Nagyon hamar meghalt, mintegy két és fél évi uralkodás után Titus meghalt, ugye az apja meghalt, akkor ő lett a császár. De azért rebesgeti a történelem, hogy abban egy kicsit Domicián is besegített. Hogy a bátyja hamarabb halljon meg. Többször megkísérelte, hogy eltegye lábbal. Többször, több feljegyzés van róla. Elég jónak tartotta magát ő ahhoz, hogy ő legyen a császár. Most, amikor ő lett a császár, akkor még a jó katonai vénája is, mint hogyha eldugult volna. Teljesen elment az esze. Olyan terrort indított el. Ha Titusra azt mondjuk, hogy nem volt igazából, hogy így mondjam, kegyelmes császár. De Domicián a terrort vezette be. Ő így akarta biztosítani a trónt, és ő volt az első, aki rendeletileg beindította a keresztény üldözést. De ennek a rendeletnek, tehát a domiciáni rendeletnek volt köszönhető, hogy Jánost is feltartóztatták, és János is halálos ítéletet kapott. A keresztény hagyomány azt mondja, hogy forró olajjal teli hordóba dobták be. Ennek kettős szörnyű jelentősége volt. Egyrészt ugye régóta élt a szájhagyomány, hogy Isten megőrizte a három éber ifjút, ugye a tüzes kemencébe, másrészt pedig a keresztények nagyra becsülték a Szentlélek Úristen, akinek a jelképe az olaj volt, de egyébként a rómaiak ilyen háttér nélkül is kitaláltak minden legborzalmasabb kínhalált, ha csak lehetett. Talán Hitler az tehetségtelen kezdő volt a rómaiakhoz, de sajnos a zsidókhoz képest is. Amikor a zsidóknak egymást kellett írtani, akkor ez borzasztó volt. Nos, hát János, aki túlélte a Jeruzsálem lerombolását, aki a mai Törökország területén fekvő Efezosz vagy Efézus területén volt ténylegesen a gyülekezetnek az előjárója, presbiter, hát mindegy, hogy mondjuk van olyan gyülekezet, ahol ezt vénnek mondják, de ő a presbitere volt. És ő rá is rákerült a sor, és hát tényleg megdöbbenve tapasztalták, hogy nem történt semmi vele. Bedobták a forró olajteli hordóba, és ott volt élve. Tehát ez a babonás rómaiakat megrémítette. Akkor ők arra gondoltak, hogy hú, az Isten el nem engedi, akkor az Istenével nem megyünk szembe. De azért annyira nem volt kedves, hogy visszahelyezzék őt, vagy visszaengedjék Efézusba, hanem akkor száműzték. És hát cinizmus, de ugye tudjuk, hogy a Pátma szigetére száműzték, ahol nincsen se gyümölcs, se termőföld, csak szikla van, az tulajdonképpen éhhalálra kárhoztatták azokat a rabokat, akiket oda kivittek. Ez egy rabok által lakott sziget volt. El lehet képzelni, ha volt némi kis táplálék, akkor mit csináltak a rabok egymással, hogy az övéké lehessen. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet volt, ahova János került, de ő maga írja le, hogy ő ezen a szigeten volt, amikor számlálta a napokat, és tudta, hogy most ma van az az ünnep, amikor az ő szokása szerint az Isten dicsőítette, ez a heti pihenőnap, a hetedik nap, és azt mondja, hallottam egy hangot a hátam mögött, én ott voltam Pátmos szigetén, és megfordultam, hogy lássam, ez már a következő előadásnak a témája. Még annyit be kell jegyeznünk, hogy és ezért volt az, hogy nagyon sietett, idős volt, sietnie kellett, le kellett jegyezni, ezeket sorba, mindegyiket le kellett jegyezni, amiket ő ott hallott. El lehet képzelni, hogy nem nagyon volt ideje neki különleges stilisztikai műveleteket végezzen a jelenések könyvét. Ennek ellenére a jelenések könyve az egész Biblia legjobban megszerkesztett könyve. Lehet, hogy a stílus egyeseknek nem tetszik, de a szerkesztés az lenyűgöző. Van egy nagy részt hatalmas egységre bontható, lehet még tovább bontani, de van egy prológus, egy bevezetés, és van egy epilógus. A bevezetés után egy csodálatos látomássorozat indul meg, ez a bizonyos hét ázsiai gyülekezet, és rajta keresztül a föld lakosaihoz szól az Isten. Aztán újra elindul, akkor már a hét pecséttel foglalkozik. Aztán ezt lezárja, és újra indul, és mindegyik alkalommal Jézus Krisztus megmenetéléből indul. És visszatér, jön a hét, harsonaszó, vagy trombiszaszó, vagy kürtszó, mindegy, hogy fordítják, teljesen mindegy, különböző bibliák, különböző képen fordítják, jön ez a hatalmas egység. Ez lezáródik a 11. fejezettel. 12. fejezettől pedig egy olyan sorozat indul el, amelyik a 22. fejezetnek a derekáig tart, ez a hatalmas utolsó küzdelem Krisztus és az Antikrisztus, Krisztus és a sárkány között. És aztán jön a záró tétel, jelenések könyve 22. részének az utolsó 6 verse, az a esküszöveg, amit Jézus Krisztus elmond, hogy én vagyok Dávidnak gyökere és ága, a fényes hajnali csillag, és elmondja, hogy a lélek és a mennyasszony azt mondja, jövel, és aki szomjazik, jöjjön el, és vegye az élet vizét ingyen, és azzal zárja, hogy bizony hamar eljövök, és János válaszol rá, hogy jöjj, Uram Jézus. Tehát ez a legkristálytisztább szerkezetű könyv az egész Bibliában. Miért nehéz? Azért nehéz, mert tényleg jelképekben beszél. De hadd mondjam el, hogy alig van újfajta jelkép a jelenések könyvében. Én nem is emlékszem, hogy ami annak nincsen, ne lenne megfelelője, már az Ószövetségben. Az Ószövetségben minden jelkép megtalálható, amit a jelenések könyvében olvasunk. Tehát azért kell, nem akarok erőszavakat mondani, de azért kell nagyon vigyázni, hogy ne legyünk annyira elővigyázatlanok. Itt mondhatnék erősebb jelzőt is. Ne legyünk annyira elővigyázatlanok, hogy azt mondjuk, hogy az Ószövetség, az a zsidóké. Semmit nem értünk meg, még Krisztus kijelentéseit se, és ez segített Luthernek, hogy egy picit változtatott a véleményén, amikor idősebb volt, mert végeredményben Jézus Krisztus Máté 24-ben is Dánieltől idéz, Mózes könyvéből idéz. Nincs olyan evangéliumi irat, amelyben a Krisztus beszél, valamit ne idézne az Ószövetségből. Nem értjük meg az Új Szövetséget. Különösen a jelenések könyvének a jelkép rendszerét nem értjük meg, ha nem olvasuk, és nem tiszteljük az Ószövetséget. Kétségtelenül az egy Ószövetség. Isten egy új szövetséget kötött. Nem vitás. Ezt senki nem vitatja. De az a hold, és ez a nap. Azok voltak a pátriárkák, akikre fölépült az egész gondolatrendszer, nem csak a zsidó nép, hanem az egész Istentől eredő, a teremtőtől, az egyetlen teremtőtől eredő jelképrendszer, az egész mondani való, és arra építettek később az apostol, Jézus Krisztus és az apostol. Ugye révén szeglettünk maga Jézus Krisztus. Tehát ezt nagyon, nagyon a szívünkre kell venni. Nem értjük meg a jelenések könyvét. Viszont könnyen boldogulnak a jelenések könyvével azok, akik tisztelik és olvassák, és megértik az Új Szövetséget. És most már csak annyit szeretnék a végén elmondani, hogy, amit már a bevezetőben említettem, hogy a ma világában nagyon-nagyon fölerősödött az apokaliptika iránti belső vágy, és hát az elképzelések, ugye filmeket készítenek, irodalom van, képregények vannak az apokalipszisről. Most volt a kezemben nemrégen egy nagyon jó szándékú, de bennem rémületet keltő gyermekirodalom, amiben az apokalipszis van, képregény formájában. Hát tudom, hogy néha látom az idősebbik unokámat, hogy mivel játszik a képernyő előtt, illetve hát a számítógép előtt. Önnek itt nem riasztóak ezek a képek, de én mégis azt mondom, hogy a váradalom izgalmában élő ember, illetve a kilátástalanságnak, a szomorúságában, de a váradalomban is élő ember, hogy ez bennünk gyötrődik, ez a kétféle dolog, hogy igazából én látom a gyerekeimen, hogy nem olyanok, mint mi voltunk ezelőtt, indultunk a pályánkra. Nincs jövő, és mégis az ember jövőt akar. És ezért táptalaj ennek az irodalomnak. Viszont nagy hiba lenne, ha úgy gondolnánk az apokaliptikára, ahogy ezek a képregények és filmek és egyebek, mert itt minden van. Káosz, terror, anarchia, kegyetlenkedés, összeomlás, minden van. Minden van ezekben a dolgokban. De maga az apokalipszis nem ezt jelenti. Maga a szó. Azt jelenti, hogy kinyilatkoztatás, feltárás, bemutatás. János apokalipszise. Hogy is indul ez? Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott neki az Isten. Nem azért, hogy elrejtse, hanem pont ellenkezőleg, hogy mindenki számára kitárja, hogy az emberek megérthessék az Isten gondolkodás módját, az, hogy igen, biztosan lesz lezáródása az emberi történelemnek. Ugye háromféle módon lehet erről gondolkodni, hogy amik a Jelenések könyvében lejegyeztettek, egyesek azt mondják, hogy majd a jövőben lesz, ezt így hívjuk, hogy futurista irányzat, ennek a legkiválóbb képviselője egy Francisco Ribera nevű jezsuita szerzetes volt, és a Római Katolikus Egyházban nagyon sok hívőre talált, hogy ezek nem, ez még nem, majd egyszer a távoli homályos jövőben, ez a futurista magyarázat. Van egy másik, az úgynevezett préterista magyarázat, ez Louis de Alcazar nevéhez fűződik, szintén egy szerzetes volt, és nagyon érdekes, hogy az ő elmélete az, hogy az már lezajlott Néró, meg Domitián korában kész, lefettük rá a keresztet, most már boldog jövő következik. Ez az elmélet éppen a protestánsoknál legyőzött. Az előző, hogy majd egyszer a homályos jövőben, az a római egyházban, ez a másik, hogy a múltban már ez mind lezajlott, ez a protestánsoknál legyőzött. És van egy harmadik magyarázat, ez felel meg a valóságnak, az úgynevezett historikus magyarázat, hogy a folyamatában tekinti a Jelenések könyve üzenetét, az emberi történelem folyamatában. A legjobb teológusok mind historikus teológusok voltak, és a magam részéről csak ezt tudom elfogadni, mert ez látható, ez bontakozik ki. Ez nem titkos könyv, ez egy csodálatosan fénylő kinyilatkoztatás az Istentől. Egyébként az első igazán nagy historikus magyarázat Victorinus püspök volt a 4. század elején, de ide sorolhatnánk például Blaise Pascalt is, ugye a nagy természettudós, matematikus is, és Biblia kutató, aki szintén azt mondta, hogy így kell nézni a Jelenések könyvét, a történelem haladó vonatkozásában. Akkor fogjuk megérteni, és akkor értjük meg a mi helyünket, a mi szerepünket, és a mi jövőnket ebben a könyvben, mert ez mind benne van a Jelenések könyvében. És végezetül egy magyar, ugye jól ismerjük, Reményik Sándor, ezt a hatalmas protestáns költőt, hadd idézzek tőle, az Így emlékszem című versében 1938-ban írta ezt a versét, néhány gondolatot csak a versének a vége felé. Én Istenem, tarts fel a végzetet! Tagard meg irgalmadnak fátyolával a nőket és a gyermekeket. Kegyelmezz a bűnös világnak, mindennek, ami itt hamis, és nekem is. Ám ha mégsem lehet, velem tedd meg ezt a csodát. Érjen fel, bár ágaskodva is lélekkel a roppant tragédiát, legyen számomra legalább nyitott könyv a Jelenések könyve. Bármi jön, tudjak vele szembenézni. Hát ezekkel a gondolatokkal zárjuk ezt a bevezető mai estét, és mához egy hétre már bele is vágunk a Jelenések könyve tanulmányozásában, mert mondom, hogy így is elég hát tömören tudjuk majd áttanulmányozni. Ma este köszönöm szépen a figyelmüket. Ha van kérdés, akkor maradok, és beszélhetünk egy kicsit róla, de mindenkinek békés hazatérést és nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.